mellé. Ujjamat bemártottam a lassan megalvadó vérpatakba. A vér még egészen langyos volt. A vállára pillantottam. Semmi. A másik vállát rongyosra tépett ing darab fette, ezért óvatosan, nehogy új lenyomatot hagyjak, a körmöm végével húztam le róla. Ezen a vállán sem volt semmiféle rajz. A fejem sajogni kezdett. Úgy látszik, túl sok volt neki a mai nap és az éjszaka. Sóhajtottam, és már éppen azon voltam, hogy megfordítom a fickót, és az arcába nézek, amikor szinte megállt a szívverésem. A férfi teste megrándult, s véres habbal együtt harkhörgés bukott ki a száján. Úristen, arca alá tettem a tenyerem, és lassan, nagyon lassan megemeltem. Ahogy megfordítottam, és fél kézzel a levegőben tartottam, kinyitotta a szemét. Arca habmaszatos volt, nyelve nehezen forgott a felgyülemlett vértől. Megmozdult a szája, és én még közelebb hajoltam hozzá, hogy halljam a szavát. Melotti halott? Súgta. Miért? Nem kellett volna idejönnöm, olyan régen volt már. Miért? Kérdeztem gyorsan. Daniels terve volt? Az a rohadt fa. Danielsé volt az ötlet. Én már tudom, ki már késő. Miért nyírták ki Melottit? Sürgettem. Lehunyta a szemét, és láttam rajta, összeszedik minden erejét, hogy elmondhassa, amit akar. Valószínűleg nem is hallotta a kérdésemet, és talán az arcomat sem látta. Nem tudhatta, ki vagyok, talán utolsó, legeslegutolsó reflexe volt, hogy beszéljen. Gray eltűnt. Frem látta, csavargó volt, elrejtőzött. Daniels, mindanaon van, ki akarja vágni a fát. Az öböl mellett a három hegynél a falu a fa. Jaj Istenem, segíts, maga kicsoda, ismételtem kétségbe esve. Fox, én vagyok az ötödik. Úristen, megrándult, és újabb vérpatak ömlött ki a száján. Aztán egyre szaporábban rángani kezdett a teste, és mielőtt még bármit is tehettem volna, hangos kiáltással feldobta magát a levegőbe. Utána kaptam, de elkéstem. Pontosan a narancsérre zuhant vissza. Éreztem, hogy mi hamarabb, sőt eszeveszett gyorsasággal el kellene tűnnöm innen, de mégsem tettem. Akárki legyen is az ellenfél, felveszem vele a küzdelmet. Felemeltem a lámpát, és visszatettem a helyére. Kikerestem az asztal körül tornyosodó karosszékek közül a legnagyobbat, és beleroskadtam. Aztán felálltam, ismét hasára fordítottam a hullát, és visszaültem a székbe. Maradjon csak minden úgy, ahogy akkor találtam, amikor bejöttem Melotti szobájába. Ölembe tettem a stukkert, és megnyomkodtam a szemem. Hogy is volt csak, a fickó szerint, aki Foxnak nevezte magát, Daniels ötlete volt az egész. Aztán a fa, az átkozott narrafa, és a többiek, akik öten voltak. De mikor, hol és kik? Kiverte a homlokom a veríték, ahogy törtem a fejem. Az orrom előtt nyírták ki egyiküket. Foxot, és Gray, vagy ki az ördög, lelépett valahonnan a hulla szerint, csavargó lett. Ezek szerint ő lehet az én emberem, akivel a tengerparton, a pálmák alatt találkoztam. Mindanao, ez meg mi az ördög, alig ha nem valamilyen sziget. Mintha rémlene, hogy így hívják a Fülöp-szigetek egyikét. Őserdők és fejvadászok, és természetesen narrafa, amennyi csak kell. Úristen, úgy éreztem magam, mintha réges-régi társas játékot játszanánk, amelyben a kérdezőnek először azt kell kitalálnia, hogy neki mi a szerepe az előre megbeszélt történetben, majd kérdés-felelet formájában rájönni a sztoriban szereplő titok nyitjára. Csak hogy itt a valóságban ültem egy ilyen történet kellős közepén, és nagyon is vérre ment a játék. Amint azt az előttem heverő véri szapos perzsaszőnyeg is mutatta. Jó 10 perce ültem már a székben anélkül, hogy bármire is rájöttem volna. Ha csak arra nem, hogy ennek a fickónak nem karcoltak narrafát a vállába. Fogalmam sem volt róla persze, hogy miért nem. Nagy nehezen felemelkedtem, és kezemben a stukkerommal elindultam a másik ajtó felé. Amikor bejöttem, égett a lámpa. Esetleg valakinek már nem volt ideje eloltani. Hiszen olyan óvatosan lopakodtam felfelé, hogy alig ha hallhatta meg a lépéseimet. Talán csak akkor vett észre, amikor kinyitottam Melotti szobájának az ajtaját. A gyilkos leszúrta Foxot, arra azonban már nem volt ideje, hogy a narrafát belevésse a hátába. Jöttem én, és menekülnie kellett. Igen ám, de hova, mivel nem voltam tisztában a Melotti iroda alaprajzával, elképzelhetőnek tartottam, hogy a gyilkos átmenekült a szomszédos szobába, és most ott vár rám. Szorosabbra fogtam a stukkert, és egyetlen hatalmas rúgással kiszakítottam az ajtót a keretéből. Hát, ha vár, ne várjon hiába. A gyilkos azonban nem volt a másik szobában, sőt talán már az épületben sem. Melotti irodaháza buddhista kolostorra emlékeztetett, azzal a különbséggel, hogy itt a belső udvarokat szobák helyettesítették. Kört írtam le a stukkerral a levegőben, s majd hogy nem a gyilkos után eredtem. Az utolsó pillanatban azonban lefékeztem indulatomat, és gondolkodni kezdtem. Hova az ördögbe mehetnék egy 3 emeletes irodaházban, amelyet egyáltalán nem ismerek? A vége még az lenne, hogy bekerülnék a manilai temető halottas könyvébe, mint ismeretlen, feltehetően európai származású hulla. Eszembe idéztem annak a telexnek a számát, amit Melotti küldött San Franciscóba, és nekiálltam a módszeres kutatásnak. Arról persze egy pillanatra sem feledkeztem meg, hogy a szomszédban vérbefagyva egy halott fekszik, s a gyilkos esetleg nem is jár olyan messze tőlem. A telex azonban fontos volt, nagyon fontos. Ha megtalálom, talán kisüthetek belőle valamit. Melotti telexese alig, ha nem rendszeretőbb volt, mint a telexesek általában. A bádok szekrényben, amely a telex másolatok őrzésére szolgált, rendbe rakva, kisimítva hevertek a papírok. Nem volt nagy ügy megtalálni azt a fiókot, amiben annak a másolatnak kellett rejtőznie, amelynek az eredetiét San Franciscóba küldték. A másolat azonban nem volt sehol. A papírcsíkokra meredtem, és előről kezdtem az egészet. Végig szaladtam a másolatokon, eljutottam addig a helyig, ahol annak kellett volna lennie, amit kerestem. Most sem volt sehol. Mivel tapasztalt könyvtár használó vagyok, nem adtam fel olyan könnyen a küzdelmet. Minden trükköt bevetettem, ami eszembe jutott. Vajmi kevés sikerrel. Felidéztem a telex számát, s kerestem százas nagyságrenddel előbb, hátrébb, majd tízzel előbb, tízzel hátrébb. Abszolút eredmény nélkül. Nem kellett sok ész hozzá, hogy rájöjjek, alig ha fogom megtalálni a másolatot, bármeddig keresem is. Leültem a kihúzott fiókok közé a földre, és törtem a fejem. Ha nincs telex másolat, bizonyíték sincs rá, hogy a Melotti cég ide hívott. Ennek Pazmarin ugyancsak örülne, hiszen igazolva látná gyanúját, hogy amit feltálaltam neki, csak mese még hozzá a gyengébbik fajtából. Igen ám, de a San Franciscó-i Egyetem bármikor igazolni tudja, hogy kaptak egy telexet Manilából, én pedig az ő kérésükre indultam el a lepkegyűjteményért. Valami nem stimmelt, aminek pedig stimmelnie kellett volna. Egyetlen megoldás maradt csak. Valaki. Idáig jutottam, amikor a másik szobában halk, nyikorgással kinyílott az ajtó. A hold besütött a félig lehúzott redőnyök alatt, így igazán nem volt nehéz a telexek között válogatnom. De ugyanezért annak sem lett volna nehéz felfedeznie ott létemet, aki beosont a szobába. Mivel a holdat nem oldhattam el, behúzódtam az iratszekrények árnyékába. Rugó nyekergett, aztán valaki halkan elkáromkodta magát. Minden ügyességemre szükség volt, hogy egészen hangtalanul az ajtóhoz lopódzam. Csak egyetlen parkettának kellett volna megnyikordulnia ahhoz, hogy a másik felfigyeljen rám. Szerencsére egy parketta sem lett árulóm. A jövevény halkan motyogott, káromkodott, majd újra felsziszent. Mire bedolgoztam magam az ajtószárny mögé, és kidugtam a fejem, már a halott mellett érdelt, és összeráncolt homlokkal a narrafanyelet vizsgálgatta. Aztán óvatosan maga felé húzta a testet, s egy kép kockás zsebkendővel letörölgette a fanyelet. Amikor kész lett, összecsücsörítette a száját, és halkan fütyörészni kezdett. Odakin, a sötétbe burkolózó folyosókon megrecsent valami, talán patkányok, vagy kóbormacskák verhettek tanyát a napok óta elhagyatott üzletházban. A látogató felemelte a fejét, és hallgatózott. Visszafojtottam a lélegzetem, mert az a kínos kényszerképzetem támadt, hogy meghallja, amint az erősödő hőségben egyre szaporábban szedem a levegőt. Éppen azt a pasast átkoztam, aki feltalálta a légkondicionálást, amikor odakint valami baj történt. Fájdalmas ordításra rezzentem fel, a lámpa kialudt, s a fickó elvágódott a parkettán. Hangos káromkodása felverte az egész emeletet, ha a legyeken kívül volt egyáltalán kit felvernie. Az ismeretlen harsányan szentségelve feltápászkodott, és dühöngve visszadugta a lámpát a konnektorba. Mire észbe kaptam, és újra belestem a szobába, már a halott mellett ült a földön, és egy késsel matatott a szerencsétlen foxföldi maradványai felett. Nem láttam pontosan, hogy narrafából volt-e a nyele, de alig ha abból készült, inkább olyasféle kés volt, amelyet cirkuszi késdobálók használnak. A betörő pedig nem volt más, mint bizalmasom és újdonsült barátom, Robert M. Kinley. Vacakolt még egy darabig a halott körül, de hogy mit csinált, arról csak elképzeléseim lehettek. Mondjuk, a vállába vésett egy narrafát. Felágaskodtam, és megpróbáltam meggyőződni róla, helyes volt-e a feltételezésem. Az asztal azonban annyira takarta Foxot, hogy csak a lábát láttam, és az elveszített félcipőjét. A hőség egyre tűrhetetlenebb lett, pedig az ember józan ésszel azt gondolná, hogy az éjszaka előre haladtával egyre csökken a hőmérséklet. Nos hát nem, a Melotti export-importnál még a természeti törvények sem érvényesültek. Bob leült a hulla mellé telepített karosszékbe, és tenyerébe támasztotta az állát. Szép és hatásos póz volt, Rodin gondolkodójára emlékeztetett. Képzeljék csak maguk elé a jelenetet. Én az ajtó mögött leselkedem, egészen hatásos holdfényben, egy közepesen feldúlt irodahelyiség közepén, kivont katonai pisztollyal a kezemben. Előttem, azaz a másik szobában egy, az íróasztal által nagy részben eltakart hulla fekszik, amelynek csak a lábát és leesett cipőjét látom. Azt már csak inkább a képzelet láttatta velem, hogy a holttest bal vállára valaki egy narrafát vésett, valaki, aki kezére hajtott fejjel, jobbjában egy cirkuszi késsel ott gubbasztott foxföldi porhüvelye felett. A feltételez egy gyilkos, vagy legalábbis dekoratőr egy szeplőségi meszelő, világos kék, ártatlan gyerekszemekkel, tejútnyi szeplővel az arcán sakkora fogakkal, mint két jól megtermett kávéskanál. Se zalanga léta, a cserkészetből éppen hogy csak kinőtt égi meszelő úgy ült a hulla mellett, félelem, undor, vagy megrökönyödés nélkül, mintha fél életét halottak társaságában töltötte volna. Olyanokéban, akiket ő maga nyírt ki. Őszintén szólva nem tudtam, mit csinálja Kemsi Kinley olyan meretten nézte a holttestet, mintha arra várt volna, hogy életre kel, és válaszol néhány kérdésére. A halott azonban továbbra is ott feküdt, ahova a gyilkos lökte. Bob ekkor váratlanul felemelkedett. Nagyot sóhajtott, és elindult a kijárat felé. Vissza sem nézett, és a lámpát sem oltotta el. Halkan kattant mögötte az ajtó. Leeresztettem a fegyvert, és megtörölgettem a homlokomat. Vártam néhány percig, és hallgattam, ahogy távolodnak a léptei a folyosón. A hold feljebb emelkedett az égen, megváltoztatva a telekszoba árnyfény hatásait. Vibráló, földön túli fényben szedegettem össze a földre rakott fiókokat, stoltam vissza őket a helyükre. Miután készen lettem, kisétáltam a másik szobába. Bár őszintén szólva semmi keresnivalóm nem volt már a melotti üzletházban, visszaültem még egy kicsit, hogy elmélkedjek a történteken. S ez, mint kiderült, óriási ostobaság volt. Ültem a székben, és megpróbáltam a helyére tenni néhány sehova sem illő mozaik kockát. A telex probléma valamivel előbbre vitte ugyan a dolgot, de nem sokkal. Persze az is lehet, hogy egészen rossz úton járok. Idáig jutottam, amikor ismét megcsikordult az ajtó. Villámgyorsan felpattantam, s kísérletet tettem, hogy elérjem a másik szobát. Alig kerültem azonban függőleges helyzetbe, beláttam, hogy nem lesz időm elérni a rejtek helyem. Lehet, hogy egyáltalán nem lesz már időm semmire. Ahelyett aztán, hogy a másik ajtó felé menekültem volna, egyszerűen csak beálltam a szoba sarkába, egy hatalmas bárszekrény árnyékába. A stukkert természetesen a bejáratnak szegeztem. Aztán a fegyver megremegett a kezemben, s majd hogy nem a földre is hult. Az ajtóban ugyanis Barbara Del Sol állt, Wu, a kínai kíséretében. Annyira összehúztam magam, amennyire öles termetemtől csak tellett, és még a lélegzetemet is igyekeztem visszafolytani. Úristen, ha ez igaz, ellentmond minden eddigi feltételezésemnek. Barbara tett néhány lépést előre, aztán halkan felsikkantott. Jézusom, nézze, Wu, oda nézzen, kikukucskáltam a sötétből, és egyenesen az arcára tapadta tekintetem. Sajnos nem azt láttam rajta, amit szerettem volna. Nem láttam rajta félelmet, riadalmat, vagy iszonyatot egy szemernyit sem. Inkább bosszúságot, amit akkor érez az ember, ha megelőzték valamiben. Csend! Mondta a kínai, és ajkára tette az ujját. Ez már a harmadik. Ki jön ezután? Nekem van egy tippem, mondta a lány. Nem szabad bekövetkeznie, morogta a kínai Wu körül járta a hullát, és néhányszor olyan közel ment el mellettem, hogy ha akartam volna, akár el is kaphatom a karját. Naná, hogy nem akartam, a lány is a hulla fölé hajolt. Szőke, hosszú haja előre hullott, olyannyira, hogy szinte súrolta a halott fox kihűlő bőrét. Nem látszott rajta, hogy félne, inkább érdeklődve nézte a szőnyegre alvadt vércsermeit. Dobták, a kínai megrázta a fejét. Szúrták, felesleges lett volna dobni. Közvetlen közelről szúrták bele. Gondolja, hogy ő volt. A kínai szomorúan lehorgasztotta a fejét. Nem tudom, mondta aztán rekedten. Senkinek sem szabad megtudnia. Esetleg maradhatott új lenyomat. Tüntesse el. Nem hittem a szememnek. Előbb Robert M.C. Kinley törölte tisztára a narrafa nyelet, most meg Barbara Del Sol. Úgy tűnt, mintha valamennyi frissen szerzett manilai ismerősömet kizárólag egyetlen cél vezérelné, tisztára törölni egy kerékpár küllőből reszelt gyilkos fegyver narra nyelét. Jóságos ég, mibe keveredtem. Barbara még mindig Fox fölé hajolt, eltakarva előlem a kilátást. S bármennyire kegyeletsértőnek tűnhet is a dolog, ahogy ruganyos teste előredőlt, egyáltalán nem ideillő gondolatok kezdtek mozgolódni bennem. Megráztam a fejem, és elhessegettem magamtól az ördögöt. Annál is inkább, mert Wu is a hulla fölé hajolt, és neki is kés csillogott a kezében. Pontosan olyan, mint amilyen néhány perccel ezelőtt Robert M. Kinleyében. Ugyanolyan, mint amilyennel cirkuszik és dobálók keresik a kenyerüket. Barbara sziszent egyet, és, mintha most éreztem volna először sajnálatot, vagy fájdalmat a hangjában. De lehet, hogy csak a csodálkozás préselte ki belőle a levegőt. Vumutatott valamit a hulla körül, aztán felemelkedett. Nyugalom, sziszegte a fogai között. Maradjon a hátam mögött. Barbara úgy egyenesedett fel, mint a viharban meghajlott fenyő, ha elmúltak a széllökések. Ruganyosan és harcra készen. Vu maga mögé terelte a lányt, és előre tartotta a kését. Úgy lopakodott a telek szoba felé, mint a párduc, ha a szavannán megpillantja az áldozatát. Azzal a különbséggel persze, hogy a párducnak többnyire nincs szép fényesen csillogó halefa mancsában. A telek szobában nem moccant semmi, rettentően meglettem volna lepve, ha moccan. Vu egészen az ajtóig merészkedett Barbarával a háta mögött, s, amikor elérte a sötétség határát, bedugta a fejét az ajtón. Odabent természetesen csak a holdfény vibrált a szekrények között. Vu megkönnyebbülve felsóhajtott, s a lányra mosolygott. Barbara vissza rá, aztán a következő pillanatban ráfagyott az arcukra a mosoly. Akár csak az enyémre, ha egyáltalán kedvem lett volna mosolyogni. Harsány nyikkanással kinyílt az iroda ajtaja, s belépett rajta egy férfi, fegyverét Vura és Barbarára szegezve. Barbara éleset sikkantott, s ha a kínai meg nem ragadja a karját, talán össze is esik, így azonban csak fájdalmasan felnyögött, és kiszakítva magát vukarjai közül, a falnak támaszkodott. Maga megőrült, sziszegte a fegyveres felé. Mi az ördögöt keres itt? Ezt én is kérdezhetném, de nem kérdezem, felelte a barna, olajos hajú férfi, miközben farzsebébe rejtette a stukkerét. Maguk teljesen és totálisan megőrültek, ha elkap bennünket, végünk. Vagy megölnek, vagy eltüntetnek mindanaon. Az ideges, sőt hisztériába hajló férfi, Milán Palacki volt, a Pazmarin által kényszerlakhelyre száműzött vándor cirkusz tulajdonosa. Ha nem lett volna dögmeleg ideben, és ha nem lett volna egy csúnyán meggyilkolt férfi a közelemben, talán élveztem volna a véletlenek dramaturgiáját. Ide kellett jönnöm, mondta a lány. Egyszerűen nem nézhettük tétlenül az ember őrült. A kezében vagyunk valamennyien, mondta Palacki szomorúan. Tudjátok, hányan tűntek már el minden nyom nélkül mindanaó munkatáboraiban. Hiszen az elnök testőre volt. Barbara összerezzent, és mióta belépett a szobába, először láttam rajta, hogy komolyan megijedt. Csitt, mondta könyörögve. Erről egy szót sem, megússzuk, mondta bátorítóan Vu, és átkarolta Barbara vállát. A másik megígérte, hogy megússzuk, segítenem kell neki, Palacki szeme elé kapta a kezét, és felzokogott. Bolondok vagyunk valamennyien. Őrültek, én megölöm magam, nem bírom, nekem még mindig volt cirkuszom, és soha életemben soha nem keveredtem semmibe. De most, nem kell a cirkusz, el akarok menni, vagy meghalni, el akarok menni, nem kell a cirkusz. Barbara felhúzta a szemöldökét, és Vu felé intett. A kínai bólintott, s ketten két oldalról megragadták az igazgatót. Jöjjön, na, jöjjön szép nyugodtan, mondta Barbara, miközben vezetni kezdték az ajtó felé. Jöjjön, és ne beszéljen ostobaságokat. Harcolni kell, érti, harcolni, ekkor váratlan dolog történt. Vu felordított, és meglendítette a kezét. Éppen azt, amelyikben a kését tartotta. Az igazgató orra bukott, a kínai pedig dühöngve az ajtófélfának dőlt. A Vu kezéből kirepülő kés átszállt a szobán, át, a halott fox teste felett, és hatalmas csattanással bevágódott az ablakkeretbe. Visszadugtam a fejem az ajtónyílásba, és végképp nem értettem semmit. Mi az ördög történik itt? A kínai az ajtófélfánál dühöngött, Palacki a küszöbön túl megpróbált feltápászkodni, Barbara pedig fáradtan és olyan elkeseredetten nézte őket, hogy legszívesebben odarohantam volna hozzá segíteni neki. Csak hát egyáltalán nem voltam biztos benne, szívesen fogadnák-e a közeledésemet. Esetleg nem egy narrafanyél bevert kerékpárküllővel honorálnák-e segítő szándékomat. Ezt pedig mindenképpen szerettem volna elkerülni. Vu végre eleresztette az ajtófélfát, s, mintha évszázadok terhét cipelné a vállán, odalépkedett az ablakhoz, és kirántotta a keretből a kést. Megvakartam a lábam, mert a reggeli robbanás nyomai úgy sajogtak, mintha törpék verték volna gumikalapáccsal. Ez a művelet annyira lefoglalt, hogy csak másodpercek múlva tudtam ismét rájuk figyelni. Azaz csak tudtam volna, ha hűlt helyüket nem látom az ajtónyílásban. Semmi más nem emlékeztetett rájuk, csak egy cirkuszi kés nyoma az ablakkeretben. Kimásztam a bárszekrény árnyékából, és most már végérvényesen úgy döntöttem, hogy lelépek. A Piccadilly cirkuszon nincs ilyen nagy forgalom holdas éjszakánként, mint Melotti export-importjában. Még csak az hiányzik, hogy a rendőrséget is ide egye a fene. Még egyszer végig pillantottam a terepen, és gondolatban vettem a kalapomat. Aztán meglendült a lábam, és egyetlen ugrással a szekrény mögött termettem. Odakin léptek, koppantak a folyosón. Ismét közeledett valaki. Meg sem lepődtem, amikor hat nyikkantással kinyílott az ajtó, és a léptek megtorpantak a küszöb előtt. Egyelőre nem mertem kidugni a fejem, hogy szemügyre vegyem a jövevényt. Visszafojtottam a lélegzetem, s mivel másodpercekig nem történt semmi, mégiscsak kénytelen voltam kezdeményezni. Lassan, hogy meg ne roppanjon a térdem, leguggoltam a földre, s kb. Fél méter magasságból kilestem a szekrény mögül. Bár sok mindenre számítottam, köztük már magára Dracula grófra is, mégis meglepett, amit a küszöb környékén láttam. Először is nem egy látogató érkezett a Melotti Export-Importhoz a tisztesélyi órán, hanem kettő. Két hosszú, csontos, rendkívül konzervatívan öltözött hölgy, akik a már-már elviselhetetlen hőség ellenére magas nyakú, barna szövetruhát hordtak, s a ruhák a nyakrésznél szorosan kapcsolódtak vékony madárnyakukhoz. Mondanom sem kell, hogy a Lifever nővérek voltak. Míg a nővérek besétáltak a szobába, ismét felegyenesedtem. Éreztem, hogy szédülés kerülget, s az eddig csak mérsékelten jelentkező nyilallások szaggatni kezdik a fejem. Óriási, sötét gombóc úszott el a levegőben, mint egy megtermett hangjegy, csak a zászlóska hiányzott a fenekéről. Zsebre tettem a stukkert, és a szekrény falába kapaszkodtam. Csak még egy kicsit, imádkoztam, csak még egy kicsit bírjam ki. A Lifever nővérek közben szó nélkül besétáltak a szobába. Egyszerre léptek, egyszerre mozdították a fejüket, és egyszerre is szólaltak meg. Glory, Melody, ekkor az egyik, ki tudja, melyik, észrevette Fox lábát, és megragadta a másik karját. Nézd csak, szívem, a másik is arra felé pillantott, aztán egyszerre indultak el az íróasztal felé. Lassan, ünnepélyesen, mint egy-két személyes gyászmenet. Nagyot nyeltem, és igyekeztem eszemnél maradni. Glory, hallgatlak, Melody, ezt kinyírták, szívem, hát ezt ki. Megnézzük közelebbről, nézzük, egyszerre hajoltak le, és egyszerre nyújtották ki a nyakukat. Mint két barnára festett hattyú, ezzel az izével szúrták le, nem gondolod? Úgy tűnik, Melody, ez az az izé, a fegyverre gondolsz, Melody? Arra, Glory, ez lehet az az izé, amivel azt a fickót kinyírták a parton? Nem hiszem, szívem, csak ahhoz hasonló, azt az a derékzsarú biztosan magával vitte. Érdekes, még sosem láttam ilyet, normális ember nem gyilkol ilyesmivel. Hát az nem, szent igaz, ennek is abból az izéből van a nyele. Narrára gondolsz, Glory? Azt hiszem, igen, valószínűleg abból, sőt biztosan, igen, ez narra. Hozzá ne nyújj, az új lenyomatok miatt, Melody, például. És szerinted ki ölte meg? Talán, ő? Miért ne, de mi oka lenne rá? Nem tudom, Glory, de nem is fontos, nem az a dolgunk, hogy mások ügyébe avatkozunk. Hát nem, de segítünk neki, persze, hiszen ezzel magunkon is segítünk. Mit gondolsz, lehet új lenyomat a nyélen? Nem tudom, talán igen, az övé? Jaj, Glory, hogy kérdezhetsz ilyet? Honnan tudjam, ha ő ölte meg igenis az övé, akkor én arra gondoltam. Vedd elő a zsebkendődet, Glory, és töröld le vele a nyelet. Biztos, hogy helyesen cselekszünk, Melody? Kérdezte a másik aggodalmasan. Tudod, bűnnyelet megsemmisíteni. Töröld, Glory, már is, Melody. Glory a holttest fölé nyújtotta a nyakát, majd a kezét is, aztán hófehér, aprócska zsebkendőjével végig dörzsölte a fanyelet. Mást is letöröljek, az egész szobát nem törölgethetjük végig. Indulás, de hiszen még nem végeztünk, át a másik szobába. Ismerem az ilyen kócerályokat, ott kell lennie a telexeknek. Nem hittem a fülemnek. Melody és Glory Lifever is a telexeket keresi. Jézusom, a fejemhez kaptam, és tenyeremet a homlokomhoz szorítottam. Akkor sem lettem volna jobban meglepve, ha fehéregerek vonulnak el az orrom előtt hosszú sorban, magas nyakú, barna szövetruhában. Ebben a bádokkaszliban? Hallottam a szomszédból. De hiszen itt annyi van, hogy reggelig sem találjuk meg, Melody. Láss neki, Glory, én addig a válaszokat nézem. Most már igazán kedvem lett volna kilépni az árnyékból, és minden óvatosságot mellőzve besétálni hozzájuk. Kérdőre vonni őket, hogy vajon mi közük az én telexemhez, és egyáltalán mit akar jelenteni ez az egész. Persze ezt csak úgy gondoltam, eszemágában sem volt, hogy meg is tegyem. Hiszen, az ördög vigye el, még abban sem lehettem biztos, hogy valóban azt a telexet keresik-e, amit én. Vártam, várakoztam, míg végre oda benne légedett kiáltás harsant. Megvan, Glory, mutasd, csosszanások, majd megkönnyebbült horkantás. Istenem, csak hogy megtaláltuk, a válasz, azonnal, Melody, mivel remegni kezdett a lábam, ismét csak lekuporodtam a földre. Jóságos Isten, lehetséges, hogy ezek megtalálták, amit én nem. Ahogy egyre jobban múlott az idő, egyre valószínűtlenebbnek tűnt az egész. Mintha egy abszurd dráma közepébe csöppentem volna, ahol nem is az a lényeg, hogy ki mit csinál, hanem az, hogy egyáltalán csináljon valamit. Cselekvés magáért a cselekvésért. Itt van, Melody, mutasd, az ördögbe is, jó munkát végeztünk, kislány. Glory, mi van, nézd csak körül, itt, mintha már kutatott volna valaki. Gondolod, bizonyára a gyilkos, ő, hát, ha ő a gyilkos, de miért, miért érdekelnék a mi telexeink? Gondolod, hogy valami köze van hozzájuk? Ő nem lehetett. Lehetetlen, hogy tudjon rólunk. Van gyufád, Melody, gyufa sercent, majd halvány lobogás támadt az ajtó felől. Így Nick, tartsd alá a hamutartót. Soha nem fogja megtalálni az a disznó pazmarin. Hadd égjen, Melody, néhány pillanat múlva égő papírfüstje ütötte meg az orrom. Ha nem fáj annyira a fejem, talán berohanok, és megpróbálom kikapni a kezéből a telexet. Szerencsémre a szédülés még mindig ott folytogatta a torkom, és megakadályozta, hogy ostobaságot kövessek el. Maradtam hát az árnyékban, és ámuldoztam tovább. A Lifever nővérek visszasétáltak Melody szobájába, és két oldalról körülvették a halott Foxot. Láttad már, Melody? Én még soha. Hát te, én sem. Akkor miből gondolod, ahogy megölték? Engem biztosan nem így nyírnának ki. Ne beszélj ostobaságot, és éppen ideje, hogy eltűnjünk innen. Gyerünk, Glory! Egy ritmusra ingatva a fejüket, egyszerre léptek ki az ajtón. Hatásos és szép jelenet volt. Ha nem félek tőle, hogy meghallja valaki, őszintén mondom, megtapsoltam volna őket.